Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Szabó Ferenc
és Somogyi Viktória.
Vasárnapi adásunk tartalmából.
A pápa elfogadta a Sixtus kápolna eddigi kórusvezetőjének lemondását.
A katolikus egyház Eritreában államosítják a katolikus egészségügyi intézményeket.
Találkozás az élő Istennel, Páter Szabó Ferenc nyári sorozatának harmadik része. Új evangelizálás, hirdetni az örömhírt.
A pápa elfogadta a Sixtus kápolna eddigi kórus vezetőjének lemondását. Páter Massimo Palombella prelátus, szalézi szerzetes, 9 év után benyújtotta lemondási kérelmét Ferenc pápának, aki elfogadta kérését. A karmester visszatér rendjének szolgálatába. Januárban a pápa motu proprioban bízta a Sixtus kápolna vezetését a pápai szertartások hivatalára. A Sixtus kápolna énekegyüttest 1471-ben alapították, de gyökerei Nagy Szent Gergely pápa idejére nyúlnak vissza, aki 604-ben hunyt el.
A Szentszék sajtóterme július 10-én kiadott közleményében arról tájékoztat, hogy Palombella prelátus megbízatása véget ért, miután Ferenc pápa elfogadta lemondását. A szalézi szerzetes 2010. októberében kezdte meg szolgálatát a Sixtus kápolna kórusának karmestereként. A szentszéki közlemény tisztázza a döntés meghozatalának körülményeit. A szalézi renddel és a pápai szertartások hivatalával történt egyeztetést követően született meg a határozat. Palombella prelátus készen áll az új szolgálatra, amelyet majd a szalézi rend jelöl ki számára.
Újságírói kérdésekre válaszolva Alessandro Gisotti, ideiglenes szentszéki szóvivő, szerdán elmondta, hogy Palombella prelátus szolgálatának lezárulásával a Sixtus kápolna kórusának ideiglenes vezetését Guido Marini prelátus, a pápai liturgikus szertartások hivatalának vezetője, Marcos Pavan prelátusra bízta, aki jelenleg a Sixtus kápolna Pueri Cantores kórusának karmestere. A kórus 20 állandó felnőtt énekesből és 30 fiú énekesből áll.
A pápa a januári motu propriójában adott magyarázatot döntésére. Ősi alapítása óta a pápai zenekápolna a történelem során a pápai ünnepi szertartások szolgálatában álló művészeti és liturgikus kifejeződés színvonalas helyszíneként tűnt ki. Azáltal, hogy a pápa alárendeli a kórust a pápai szertartások hivatalának, előkívánja segíteni az évszázadok során keletkezett értékes művészeti és zenei örökség védelmét és előmozdítását.
Itt emlékeztetünk rá, hogy 2018. szeptember 12-én a Szentszék sajtóterme közleményben tájékoztatott arról, hogy Ferenc pápa néhány hónappal korábban elrendelte a Sixtus kápolna kórusának gazdasági és vezetési ügyeinek kivizsgálását. A La Stampa olasz napilap értesülései szerint csalás, sikkasztás és pénzmosás gyanúja merült fel a világhírű kórus két vezetője ellen, Michelangelo Nardella, adminisztratív igazgató és Massimo Palombella, szalézi szerzetes, a társulat művészi vezetője ellen. A két igazgató állítólag számlát nyitott az egyik olasz banknál a koncertekből származó bevételek letétbe helyezésére, de a pénzből személyes kiadásaikat fedezték. Nardellát már 2018. júliusában felfüggesztették tisztségéből egy másik szabálytalanság miatt.
A katolikus egyház Eritreában államosítják a katolikus egészségügyi intézményeket. A katolikus egyház titkársága Eritreában levelet tett közzé, amelyben hangsúlyozza, hogy a kormány a közelmúltban bezárta a katolikus egészségügyi struktúrákat, ami megakadályozza a segítségnyújtást a szegényeknek és a rászorulóknak, valamint a jótékonysági tevékenységet.
Az elmúlt hetekben az eritreai kormány kisajátított a katolikus egyház tulajdonában lévő 22 klinikát. Az afrikai ország egészségügyi minisztériuma egyszerű átszervezési műveletnek nevezte a lépést, amelynek célja, hogy ezeket az ország különböző területein található struktúrákat átadja az eritreai kormánynak. A bezárások valójában az egyoldalú kormány döntésekből származó államosítások. Az eritreai helyi katolikus egyház titkársága levelében kiemeli, hogy a klinikák bezárását rájuk kényszerítették mindenféle előzetes bejelentés nélkül. Ezt a döntést továbbá nem előzte meg a kormány részéről egy párbeszéd a katolikus egyházzal.
Az eritreai kormány utolsóként Zágerben zárta be a katolikus klinikát. Az intézményt kezelő szerzetesnőket eltávolították, anélkül, hogy rendelkezhettek volna az egészségügyi felszerelésről. A titkárság által kiadott dokumentum emlékeztet arra, hogy a múlt évben már történtek bezárások a kormány részéről. Több mint 8 klinikát államosítottak. A bezárások idején fenyegetésekkel és megfélemlítésekkel kellett szembenézniük. Számos esetben nagy feszültség alakult ki. A személyzetet ugyanis felszólították, hogy hagyják el a klinikákat, miután aláíratták velük a tulajdon átruházását. Ezt azonban csak az egyházi hatóságok tehették volna meg jogszerűen.
A helyi katolikus egyház titkársága levelében válaszol azoknak, akik ezekben a napokban megerősítették, hogy Eritreában a törvény védelmezés biztosítja a vallásszabadságot. A klinikák elkobzása megakadályozza a testvéri szeretet parancsának teljesítését. Egy másik jogot is megszegtek a bezárásokkal, ami pedig arra vonatkozik, hogy az emberek igénybe vegyék a katolikus egyház által biztosított egészségügyi szolgáltatásokat. A titkárság rámutat, hogy a katolikus intézményeket nem lehet azzal vádolni, hogy beavatkoznak a politika világába, valamint, hogy etnikai és vallási alapon diszkriminálják, hátrányosan megkülönböztetik a személyeket.
Az eritreai kormány szerint az egészségügyi struktúrák bezárása összhangban áll az 1995-ben bevezetett előírásokkal, amelyek korlátozzák a vallási intézmények tevékenységét. A katolikus egyház titkársága viszont hangsúlyozza, hogy a szekularizált politikai irányvonal nem lehet kifogás annak igazolására, hogy eltulajdonítsanak magánjavakat, és arra, hogy megakadályozzák a szociális és egészségügyi ellátás szolgáltatásainak biztosítását. Más országokban a szekularizált politika nevében nem tiltják meg az egyház karitatív tevékenységét. A levél továbbá kiemeli: nem igaz, hogy a kórházak bezárásának nem volt jelentős hatása az eritreai egészségügyi helyzetre. A katolikus klinikák ugyanis fontos viszonyítási pontot jelentettek. Minden évben legalább 200 ezer, elsősorban szegény és rászoruló embert láttak el ezek az intézmények.
A katolikus egyház titkársága tovább emlékeztet, hogy a klinikák munkatársait igazságtalanul vádolták meg egyes sajtóorgánumok azzal, hogy az intézmények működésére szánt pénz összegeket tulajdonítottak el. Az újságok szerint az egészségügyi struktúrák elkobzása a kormány válasza volt ezekre a visszaélésekre. Valójában álhírekről van szó. A levél szerint a kormány képviselői, akik kezelésébe kerültek a klinikák, sohasem utaltak korrupciós ügyekre, vagy nem megfelelő pénzügyi adminisztrációra. A katolikus püspökök pásztorlevelünkben politikai reformokat követelnek az országban, amelynek nincs alkotmánya, és ahol sosem tartottak nemzeti választásokat.
Eritrea Kelet-Afrikában, Afrika szarvában, stratégiailag meghatározó helyen található, népessége 5,6 millió. Északon és nyugaton Szudán, keleten a Vörös-tenger, délen Djibouti és Etiópia határolja. 1993-ban nyerte el függetlenségét Etiópiától 30 éves háborút követően. Egy párt által kormányzott állam, amely erősen militarizált. Afrika egyik legszegényebb országa. A lakosság vallási megoszlását illetően az iszlám, szunnita, megközelítőleg 50%, az eritreai monofizita keresztény közel 50%-ot tesz ki. Kisebb számban megtalálhatók katolikusok, protestánsok és törzsi vallások hívei is. A hosszúra nyúló konfliktusok és a súlyos aszályok jelentősen befolyásolják a mezőgazdaság működését. Az ENSZ becslései szerint az elmúlt években 100 000 hagyták el az országot, hogy a Szaharán átkelve eljussanak Európába. Találkozás az élő Istennel. Páter Szabó Ferenc nyári sorozatának 3. részét hallják. Új evangelizálás, hirdetni az örömhírt.
Az olyan válságos korban, mint amilyen a miénk, nehéz derűlátónak lennünk. Az Auschwitz és a gulág szavakkal jelölt emberarcú barbárság modernsége után eljött a posztmodern globalizmus. A több lét helyett a több birtoklás keresése, a pénz bálványozása, a világméretű és egyre erősödő, jóra használható technikai fejlesztés mellett az atomháborúval fenyegető hatalmi versengés, polgárháborúk, terrorizmus és az erőszak szerte a földgolyón a tájékoztatás tudás terjesztésére használható és az egyetemes szolidaritás szolgálatába állítható net világháló áldásai mellett a személyes kapcsolatok mechanizálása, az élő emberek manipulálása, a leselejtezés és a halál kultúrája félelmetes jövőt ígér az emberiségnek. Szent II. János Pál pápa az ezredfordulón új lendületet akart adni az evangelizálásnak Redemptoris Missio kezdetű körlevelével. Első előadásunkban már említettük, ezt az új evangelizálást sürgette 16. Benedek és most Ferenc pápa, amikor programjának lényegét a kilépő egyház, missziós egyház kulcsszavával jelölte meg Evangelii Gaudium kezdetű program dokumentumával.
Most, hogy már Közép-Európában szétfoszlott a politikai ateizmus, a tudományos materializmus ideológiája, embertömegek űrt tapasztalnak életükben. Hódít a gyakorlati materializmus. Növekszik az agnosztikusok és a nemhívők száma. Sokan úgy élnek, mintha Isten nem létezne. De szerencsére vannak olyanok is, akik túllépnek az egydimenziós ember látkörén. Most pár előadásban az útkeresőknek, az ismeretlen Istent keresőknek szeretnénk jelzéseket megfogalmazni hitünk fényében. Megjelölni a helyes utat, amely az igazságra és az életre Jézus Krisztushoz vezet. Mert hisszük és örömmel hirdetjük, hogy Jézus Krisztuson kívül nincs más, aki az üdvösségre vezethetné az embereket.
A zsinat nyomán és Ferenc pápa számos megnyilatkozása értelmében a széleskörű párbeszédet kell folytatnunk. Határozottan megvalva hitünket, de közben tanulni is más egyházoktól, a világvallásoktól. A vallási tolerancia és a más hitek, világnézetek felé való nyitottság nagy érték és erény. Ezt valljuk a II. Vatikáni zsinat tanításával. De ez nem jelenthet vallási relativizmust és közömbösséget. Ezt Ratzinger pápa gyakran hangsúlyozta. A katolikus vallja, hogy egyedül Jézusban van az üdvösség, és hogy normális körülmények között ez az üdvösség az egy szent katolikus és apostoli egyházban valósul meg, amely rendelkezik a Krisztustól kapott ismertető jegyek összességével. Ugyanakkor már módosult az extra ecclesiam nulla salus, az egyházon kívül nincs üdvösség, patrisztikus elv beszűkített értelmezése.
A II. Vatikáni zsinattal azt is valljuk, hogyha valaki saját hibáján kívül nem hallotta az evangéliumot, és ha nem is tagja a látható egyháznak, de lelki ismeretét követve keresi az igazságot, mindig készen arra, hogy azt elfogadja, mihelyt felismerte, az elnyeri az üdvösséget, mivel Isten minden embert meghív az üdvösségre.
Még optimistább, örömre hangolóbb a zsineti tanításban a Gaudium et Spes kezdetű konstitúció 22. pontja. Idézzük. Mivel Krisztus mindenkiért meghalt, és mivel az embernek valóban csak egy hivatása van, mégpedig az isteni, vallanunk kell, a Szentlélek mindenkinek módot ad arra, Isten tudja miképpen, hogy a húsvéti titokban részesedjék. Mert hangsúlyozza a zsinat, minden jó szándékú ember szívében láthatatlan módon működik a kegyelem.
II. János Pál pápasága utolsó évtizedében Európa újra evangelizálását sürgette, szervezte. Az egyes földrészekkel foglalkozó különleges szinódusok célja a 2000. év nagy jubileumának előkészítése, illetve az új evangelizálás fellendítése volt. Európa számára 1991-ben már rendeztek egy különleges szinódust. De 8 év alatt jelentősen megváltozott Európa szellemi, egyházi helyzete, ezért II. János Pál szükségesnek tartotta újabb szinódus összehívását. 1997. júniusában mondta gnyeznói homíliájában.
A berlini fal leomlása után, e látható fal után nem, de felfedezünk egy másik láthatatlan falat, amely megosztja földrészünket, az emberi szíveket megosztó falat. Ezt a falat félelem és agresszivitás, az emberek különböző eredetével, különböző bőrszínével, különböző vallási hitével szembeni meg nem értés alkotja. Ezt a falat a politikai és gazdasági üldözés, az emberi élet értékei, minden ember méltósága iránti érzék eltompulása emeli. Az utóbbi időkben kétségtelen sikereket értünk el gazdasági, politikai és szociális téren. Ennek ellenére nem kendőzhetjük el e fal létezését. Árnyéka kiterjed egész Európára. Az európai földrész igazi egységének megvalósulása még távoli cél.
A lengyel pápa számtalan alkalommal szólt Európa közös keresztény gyökereiről, amelyeknek felélesztése az óhajtott egység egyik alapvető követelménye. A katolikus egyház az egyes helyi egyházakkal felméri, milyen történelmi kihívást jelent küldetése szempontjából az új európai helyzet. Világos mindenki számára, hogy a visszanyert politikai szabadság, a demokratikus fejlődés elindulása etikai problémákat is magával von. Erkölcsi megújulásra is szükség van, amellett, hogy például a jólétet biztosítandó gazdasági fejlődés érdekében az európai közös piacba bekapcsolódunk.
Ferenc pápa ugyanezt hirdeti az Evangélium örömmel kezdetű program dokumentumában, amikor az egyház missziós átalakítását sürgeti, a kilépő egyház, missziós egyház eszményét mutatja be. Már Bergoglio bíboros a konklávéra készülő bíborosok tanácskozásán ezt hangoztatta. Az evangelizálás adja meg az egyház létezésének okát, értelmét. Idézte 6. Pál evangélii nunciandi kezdetű buzdítását. Őrizzük meg az édes örömet, hogy továbbadjuk az evangéliumot. Az Evangélii Gaudium 23. pontjában pedig így határozza meg az egyház kommunióját. Az egyház Jézussal való bensőséges kapcsolata, az útitársak kapcsolata, és egy közösség lényegében, mint missziós közösség mutatkozik meg. Utalás 2. János Pál Christi Fidelis Laici kezdetű körlevelére. A mester példáját hűségesen követve életszerű, hogy az egyház ma kilépjen hirdetni az evangéliumot mindenkinek, mindenütt, minden alkalommal, halogatás nélkül. Az evangélium öröme az egész népé, senki nem zárható ki belőle, ezt hirdeti az angyal a betlehemi pásztoroknak.
Péter Szabó Ferenc nyári sorozatának 3. részét hallották. Új evangelizálás, hirdetni az öröm hírt címmel.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért.
Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúznak a szerkesztők.
Szabó Ferenc.
És Somogyi Viktória.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudetur Jézus Krisztus.
Igéző. Vallomások Isten szaváról.